kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megalakul ma az új országgyűlés. A tervek szerint miniszterelnöki választják Magyar Pétert, az április 12-i parlamenti választáson nyertes Tisza pártelnökét, listavezetőjét, aki 16 év megszakítás nélküli kormányzás után váltja Orbán Viktort a hivatalában. A közel egy hónappal ezelőtti voksoláson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az alakuló ülést Sólyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg 10 órakor, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, a 73 éves fideszes Vitányi Istvánt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A szünetben megtartandó mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolás követően az országgyűlési képviselők majd esküt tesznek, ezzel tehát megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kabinetként dolgozik tovább. Az alakulüléssel párhuzamosan a Tisza párt egész napos rendszerváltó népünnepét szervez az Országház előtti Kossuth Lajos téren, illetve a rakparton. Magyar Péter miniszterelnöki választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket. Alulról kell kezdeni a Fidesz megújulását, és a következő egy évben elvállalja az ehhez szükséges feladatokat, jelentette ki a leköszönő kormányfő. Orbán Viktor pártelnök tegnap a Dopmennek adott interjújában úgy fogalmazott, készülnek a június 13-ai tisztújító kongresszusra. Közölte azt is, áll az esetleges vizsgálatok elébe, ha azok jogállami keretek között zajlanak. Nem tárt fel biztonsági kockázatokat a brüsszeli vizsgálat a Magyarország által Oroszországnak állítólagosan kiszivárogtatott uniós információk ügyében. Ezt Újvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csaknem 3849 milliárd forintos hiányt ért el az államháztartás. Egyetlen hónap alatt 429 milliárd forinttal nőtt a deficit. Tovább gyorsult az infláció áprilisban, és két hónap után tért vissza 2% fölé. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az év negyedik hónapjában a fogyasztói árak átlagosan 2,1%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Nagyjából 40 településen lehet aszbesztes zúzalék Magyarországon, hangzott el az RTL híradójában. Orbán István, a Vasvár megyei kormányhivatal főigazgatója úgy nyilatkozott, már több mint 400 egyedi bejelentést kaptak aszbeszt gyanú miatt. A Greenpeace Sopronban vett mintákból is igazolta az aszbeszt jelenlétét. Mától kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump Washingtonban. Az amerikai elnök közölte azt is, a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország ezer-ezer hadifoglyot is kicserél. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bejelentette, parancsot adott a hadseregnek, hogy ne támadja meg a Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartandó katonai díszszemlét. Elutazott Moszkvába szlovák miniszterelnökként Robert Fico a hétvégén tartandó győzelemnapi ünnepségekre, az orosz fővárosban Vlagyimir Putyin elnökkel is találkozik a tervek szerint. Július 4-ig elhalasztotta az amerikai elnök az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump azután döntött a halasztásról, hogy telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével. Az amerikai elnök közölte, Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást. Válaszcsapást mért az amerikai haderő iráni katonai célpontok ellen, amelyeket felelősnek tartott a hadihajói ellen indított támadásokért. Az amerikai álláspont szerint a katonai akció nem minősül a tűzszünet megsértésének. A Hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán. A feladat az átkelés engedélyeztetése, valamint az átkelési díj beszedése lesz. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet szerint mintegy 1500 hajó és 20 ezer főnyi legénység rekedt a Perzsa öbölben a Hormuzi szorosban bevezetett blokád miatt. A hajók ellen elkövetett mintegy 30 támadásban 10 tengerész életét vesztette. Végül az időjárásról. Jellemzően derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, de lehetnek tartósabban borult területek is. Záporra kicsi az esély, a szél sok felé megélénkül. A csúcshőmérséklet délutánra 22-23 fok körül alakul ma. Híreinket hallották.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterhazy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterhazy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást.
Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Ma a Miskolci Állatsegítő Alapítványt, a Mását keressük fel, és történetéről, lehetőségeiről, korlátairól, önkénteseiről, felelős állattartásról, csiprendszerről és örökbefogadásról is lesz szó. Horváth Rita Menhely vezetővel beszélgetek egy rövid zene után. Tartsanak velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Rita, szervusz!
Üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat!
Mesélj a Miskolci Állatsegítő Alapítvány történetéről. Egy nagyon hosszú és tartalmas történetről van szó.
Igen, idén vagyunk 26. éve, hogy a menhelyünk alakult, és az alapítványunk. Ezt 4 fiatal hölgy alapította. Azt szerette volna, hogy Miskolcnak legyen egy állatmenhelye. Egy olyan állatmenhelye, ahol a balesetes kóborállatokat gyógyítgatják, és utána pedig gazdásítják őket. Így alakult a menhelyünk, és először egy idéglenes befogadónál tettük le a kutyákat, és ő gondozta, aztán egy menhely jött létre Pingyomon, ahol egy olyan 100 férőhelyes menhely volt, ez a saját területünk volt, viszont sajnos ez egy természeti katasztrófa miatt megsúvat, 7-8 körül elkezdett süllyedni, és a kennelek így eltávolodtak egymást, 3-4 méteres szakadékok alakultak ki, és rá kellett jönnünk, hogy el kell költöznünk, és akkor pedig elköltöztünk ide a Sajó-szigeti útra, itt alakítottunk ki egy jó kis telepelyet, először egy kenelsorral kezdtük, és utána nem olyan sokkal építettünk egy másik kenelsort, ami az Európai Unió szabványainak megfelelő menhelyet hoztunk létre, és egy olyan 180 férőhelyes most a menhelyünk, ahol sajnos mindig telt házzal küzdködünk, most is körülbelül egy olyan 200 kutya van a menhelyen, és amit mondtam, elsősorban a balesetes kóborállatoknak a menhelyen vagyunk mi, őket próbáljuk gazdásítani, meggyógyítani, gazdásítani utána, de nyilván a időzélbetett sima kóborkutyákon is próbálunk segíteni.
Na, hogyan kerülnek hozzátok a kutyusok? Tehát, ha valaki lát egy elütött kutyust, az hív titeket?
Igen, mindig így van, általában bejelentés, akár Facebook alapján, akár telefonhívás alapján megyünk ki elütött, bajba jutott állatokon. Itt nem csak elütött kutyákról van szó, akár állatkínzás, emberi kegyetlenség által okozott, bántalmazott kutyák is kerülnek be a menhelyünkre, és kerülnek be olyan is, akik például egy sima kóbor kutyák viszont akár bőrbetegségbe szenvednek, vagy olyan bajuk lett, ami nők nyilván maguknak nem tudod a gyógyítani, és nem kapnak embertől gyógyítást, és azok kerülnek be a menhelyünkre. Itt gondolok olyan, hogy elfertőződött bőrbetegségbe, aki mondjuk, ha már nyár van, és beköpi a légy, vagy olyan sérülése lett, amit nyilván nem tud meggyógyítani, és úgy kerülnek be a menhelyünkre. Macskákon is szoktunk segíteni, ugyanilyen bajba jutott macskákon, mivel macska menhelyünk nincsen, hanem egy ilyen kialakított kis krízis központunk van, ahol egy olyan 15-20 cicát tudunk befogadni körülbelül, és ezekon is szoktunk segíteni, de kifejezett macska menhelyünk nincsen, szóval ilyen, úgymond idézőjelben sima kóbor cicákat nem tudunk befogadni.
körülbelül 200 kutyus van jelenleg is itt, hát ez egy hatalmas feladat, amit akár az etetésre gondolunk, de a sétáltatásra és az igények, egyéb igények kielégítésére állatorvos is szükséges. Hányan vagytok?
Összesen 10 alkalmazott van a menhelyen, de ezt úgy kell elképzelni, ők ilyen. Szóval itt vannak folyamatosan, nincsen ünnepnap, nincsenek semmilyen olyan családi ünnep, amikor szinte mindig otthon tudunk lenni, itt folyamatosan vagyunk beosztva, 8 órától 4 óráig vagyunk a menhelyen, és ez nyilván hatalmas nagy teher ennyi állattal foglalkozni, és egy nagyon-nagyon nagy szükségünk van az önkéntesekre is. Szerencsére vannak önkénteseink, de azokat is folyamatosan várjuk, ha jelentkeznek, nagyon nagy szeretettel várjuk őket, mert ők tudjanak segíteni például a sétáltatásban. Amikor azt a lehetőséget adják meg, amikor például kicsiketrezve vannak bezárva, de legalább van idő kivinni őket egy 10 percre is sétálni, ez hatalmas nagy segítség nekik, ment az állatoknak, meg nyilván nekünk is embereknek, mert ezt nem mindig tudjuk megoldani sajnos azt, hogy sétáljanak ezek az állatok, de pont ezért is hoztuk létre a kutyagolás rendezvényünket, ami minden hónap második vasárnapján jön létre, amikor ezeket az állatokat az emberek el tudják vinni sétáltatni, 1 óra és fél 4 között lehet kivinni őket, és itt a menhelyünk mellett van egy hatalmas nagy gát, ahol őket lehet sétáltatni. De visszatérve arra, hogy szóval nyilván kevesen dolgozunk a menhelyen, kevés ember van, de próbáljuk őket teljesen tisztességesen és szépen ellátni őket. Van az orvosi szobánk, ahol 2 ember van ott folyamatosan felváltva. Van egy karantén részlegünk és egy úgynevezett óvoda részlegünk, meg a cicaházunk, ahol szintén 2 ember próbálja ezt ellátni. Van a hátsó kennel sorunk, ahol a időzőben régebbi kutyák vannak oda betéve. Ott van a legtöbb kutya bent, ott 3 fiú próbálja őket ellátni, és van az árubeszerző kollégánk, és vagyok én például, aki a kóborállatokért megy ki, és még van egy irodás kollégánk. Úgyhogy, és hát 2 irodás kollégánk van, meg van egy olyan kollégánk, aki a kifejezetten arra szokott specializálni, amikor kitelepülésünk van, és akkor ott próbál helyt állni. Kevesen vagyunk sajnos, de próbáljuk megoldani így is azt, hogy szépen dinamikusan működjön itt a munka.
A hallgatóknak elárulom, hogyha kinézek az ablakon, legalább 5 fiatalt látok, akik sétáltatják felváltva a kutyusokat, ők önkéntesek?
Van nálunk ez az 50 órás program, ami az érettségihez kell a fiataloknak, és ilyenkor, amikor például most érettségi szünet van, ilyenkor belátogatnak hozzánk, és ilyenkor tudják ezt a kötelező 50 órás sétáltatást, vagyis a kutyagolást, mindig kutyagolást úgymond, ez beosztás alapján szoktak ők jönni, adunk nekik maximum 4 ember lehet ilyenkor a menhelyen, mert nyilván azért őket felügyelni is kell, főleg aki jönnek ide, nem tudják, hogy mi hogy működik, el kell nekik magyarázni, azért ők még újak, ők sétáltatják a kutyákat, meg rehabilitálják is, a félős kutyákat szoktuk még nekik odaadni, hogy szeretgessék, simogassák, vagy mondjuk, hogy menjenek be a kennelbe, és akkor ott foglalkozzanak velük, de nyilván ez mind felügyelettel.
A fizikai sérülésekről beszélünk, de sokszor a fizikai sérülés lelki sérüléssel jár a kutyusoknál is, gondolom. Ezt tapasztaljátok?
Nagyon-nagyon sok lelki sérült kutya kerül be a menhelyre, sajnos igen. És ők különösebb figyelmet igényelnek. 14 napos karantén után kerülnek hátra a sorra a kutyáink, úgymond a hátsó kennel sorra, de nagyon sokszor nem tudunk hátra tenni ilyen kutyákat. Van olyan, amikor több hónapja, sőt, van olyan kutya, aki 2 éve van úgymond az orvosi szobánkban, mert nagyon-nagyon nehezen szocializálódik, nagyon-nagyon nehezen oldódott fel. Most már minket szeret, elfogad. Pórászt még mindig nem tudunk rátenni, mert annyira rettegés. Most hagyjuk, hogy annak örülünk, hogy elfogadott minket, és nem akar harapni, és már oda bújik hozzánk, nem akarjuk még egy pórázzal is sokkolni, és szép, folyamatosan próbálunk ezzel foglalkozni. Szóval azt, hogy egy lelki sérülést feloldjunk, ez nagyon-nagyon sok idő. Van olyan kutya, aki szerencsére 1-2-3 hét alatt feloldjuk, de van olyan kutya, akit hónapokon keresztül kell szeretgetni és foglalkozni vele, és pont ezért van szükségünk az önkéntesekre, mert egy orvosi szobában itt a betegállatokat is gondozzuk, a frissen műtött kutyákat gondozzuk, a gyógyszeresen kezelt kutyákat gondozzuk, szóval nagyon nagy elfoglaltsága van az orvos is kollégáinknak, és nem mindig van arra lehetőség, hogy külön rehabilitálják őket, de nyilván mindennel próbálkozunk, úgyhogy sajnos nagyon sok lelkisérült kutya kerül be, nagyon, nem is csak az a probléma, hogy mondjuk bántották fizikálisan, hanem az például, hogy nem foglalkoznak vele. Amikor még lefial egy kutya az utcára, és a kiskutyák ott nőnek fel, úgyhogy egy emberi érintést nem kaptak, azok egy elvadult kutyák lesznek, és őbelülük kell egy kedves, barátságos kutyát varázsolnunk, ami nagyon-nagyon nehéz.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk. Horváth Ritával, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány menhely vezetőjével beszélgetek. Milyen a jó önkéntes? Tehát kiket vártok? Az 50 óra közösségi szolgálaton túl, tehát hogyha valaki szeretne segíteni nektek, akkor mi jó, milyen tulajdonságok jók, ha megvannak benne?
Nyilván az állatszeretet, ez nagyon-nagyon fontos. Nem olyan rég csatlakozott például egy fiú hozzánk, neki most sajnos nincsen munka, és azt gondolta, hogy akkor legalább itt segít a menhelyünkön, méghozzá busszal jár be minden nap, mert vidéken lakik. Ő rajta is látjuk, hogy nagyon szereti az állatokat, ő folyamatosan jön, sétáltat, egy héten legalább egyszer eljön, szóval nagyon-nagyon fontos az állatszeretet, a türelem, az, hogy legyen ezekkel a kutyákkal türelme, és a talpra esettség. Szóval az, hogyha mondjuk nem úgy viselkedik egy kutya, ahogy kellene, mondjuk húzogatja az inyét, kicsit morcosabb, ne ijedjen meg tőle, hanem kitartóan foglalkozzon vele, mert mindig meghozza ezt a gyümölcsét, azt, hogy egy kivirult kutyát láthatunk egy idő után rajtuk, úgyhogy nagyon-nagyon kedvesek, barátságosak tudnak válni, és nyilván akkor tudjuk utána őket örökbe adni, amikor ezeken a gátakon már felül szakad, és kedves, barátságos kutya válik belőle.
Milyen feladatai vannak itt az önkénteseknek, így próbáljuk meg felsorolni, az egyik a sétáltatás, ugye?
Igen, a sétáltatás, a rehabilitálás. Szoktuk megkérni, hogy segítsenek akár a takarításba is. Ez már azoknak az önkénteseknek, mondjuk, akik már régebb óta járnak ide, mert hogy bemenni egy kenelbe takarítani, azért ahhoz kell bátorság is, meg nyilván ügyesség is. Úgyhogy takarítás, a kenáltakarítás, akár edény takarításig, etető egyének takarítását, azt szoktuk úgy, hogy mi összeszedjük, és akkor ők elmossák. De itt gondolok egy, akár egy szemétszedésre is, akár egy ajtómosás, ablakmosás, ami nagyon-nagyon nagy szükség nekünk, viráglocsolás, szóval itt elég összetett munkák vannak. Például most nem olyan rég volt egy hatalmas nagy csapat kint nálunk, ők például a konténerünket festették le, ami hatalmas nagy segítség volt nekünk, meg padokat festettek. Szoktak ide gyakran cégek is járni hozzánk, önkénteskedni, ami hatalmas nagy segítség nekünk, mert amikor több ember jön, legalább ilyen 10-20 és mondjuk egy férfi emberek, azok meg tudják azokat a munkát csinálni, amit mi hölgyek, mert javarészt hölgyek dolgozunk a menhelyen, nem tudunk megcsinálni, és ez hatalmas segítség ilyenkor nekünk, például ez a konténert lefestés, ez állagmegóvásnak is jó volt, meg egy ilyen elég rikító kékszínű konténerünk volt, ami most teljesen jó, egy ilyen kis bész szint kapott, és arra majd szeretnénk festeni ilyen mancsokat, kutyamintákat, hogy egy kicsit így beolvadjon a környezetünkbe.
Tehát csapatépítésre is ki lehet használni ezt a segítséget és önzetlenséget, tehát akár ezt felhívásként is mondhatjuk.
Így van, nagyon sok szeretettel várjuk a dolgozókat itt egy vállalkozásba, akár ha csapatépítésként jönnének, szoktak hozzánk jönni sportemberek is csapatépítésként, de iskolák például, osztályok, óvodák is szoktak jönni, hogy kicsit nyomjuk azt, hogy az állatvédelem mennyire fontos, mert nyilván ők a jövő nemzedékei, és ők lesznek a jövő állattartói, és nekik kell még a szemléletüket átformálni azt, hogy ne csak egy úgymond időzőjelben jószág legyen az állat, hanem megbecsülést kapjanak.
200 kutyust etetni sem kis feladat, azért ez hatalmas mennyiség naponta.
Igen, nagyon nagy szerencsénk van, mert szoktunk kapni élelmiszerboltokból lejárt, úgymond lejárt szavatosságú élelmiszert, amit mi feldolgozunk és megfőzünk nekik, és ezt összekeverjük táppal, ami nagyon-nagyon jó a kutyáknak, meg tápadományt is szoktunk kapni, de nyilván vásárolni is kell nekünk elég sokat, azért ez rengeteg élelmiszer, egy adag, amíg megetetjük az állatokkal, úgyhogy azt mondom, hogy szerencsénk van abból a szempontból, hogy ritkán fordul az elő, hogy elfogyunk a tápból, kapunk szinte nagyon sokszor adományokat, amit nagyon-nagyon szépen köszönünk az embereknek, és azt, hogy gondolnak ránk, és erre sajnos mindig folyamatosan szükség is van, hogy kapjunk, de rengeteget esznek. Nagyon sok szükség van-e gyógy ennivalókra. Például most is van olyan kutyánk, aki vesebeteg, van olyan, aki cukorbeteg, van olyan, aki túlsúlyos, és ezeknek vagy fogyókúrás táp kell, vagy vasetáp, vagy cukros táp kell nekik, ami cukorbeteg kutyáknak jó. Ilyenkor szoktunk egy Facebookon egy felhívást tenni, és általában szoktak is reagálni az emberek, amit nagyon-nagyon szépen köszönjük nekik, és nagyon örülnék neki a hallgatók is, ezt figyelemmel kísérnék, mert akkor, hogyha tudnának nekünk ebből segíteni, ezt megköszönnénk.
Mi mindenre van még szükségetek, próbáljuk meg felsorolni, ha valaki valamivel tud az idején túl, a szabad idején túl, mivel segítsen.
Most tárgyi adományokról beszélek, hipó, domestos, fertőtlenítőszerek, ami nagyon nagy szükség van rá, mint minden nap nyilván nagyon sokszor használunk ilyeneket. Különböző kötszerekre, betadinokra, amit a betegsérült állatokon használunk el, a tápadományra, az élelmiszeradományra a kutyáknak, akkor játékokra, itt gondolok, akár kiukat focilabda, kosárlabda, röplabda, kézilabda, inkább ilyen nagyobb labdák, mert a gumilabdát a szétszedik egy pillanatok alatt a kutyák, de az ilyen tömörebb labdákkal nagyon sokat eljátszanak, mindig a kenelekbe dobunk be nekik, és ilyen hatalmas nagy boldogság, amikor berúgunk nekik egy labdát, és játszanak vele, velük ott a kis magányukba. Plüssállatokra is azt a kicsi kutyák alá szoktuk, melléjük szoktuk betenni, hogy oda bújjanak ilyen anya pótlékként, rossz rongyokra, törölköző, lepedő, ágynemű, akár ruhanemű is lehet, mert hogy a beteg az orvosi szobánkba, meg az óvodába rongyokat teszünk a kutyák alá, és azt naponta többször cserjük, úgyhogy rengeteg rongyt fogy nálunk, úgymond, ami hatalmas nagy segítség az, hogyha kapunk ilyeneket. Gumikesztyű, mert nyilván gumikesztyűben látjuk el ezeket az állatokat, az is hatalmas segítség, ilyesmi, minden, ami egy kutyatartó el tud képzelni, az minden szükségünk van, rossz póráz, nyakörv, mindenre.
Gondolom vannak kutyák, akiket nem lehet a közösségbe, vagy a többiek közé engedni, ugye?
Van olyan kutyánk, egy-kettős, szerencsére nem sok, mert... Szóval úgy tartjuk a kutyákat, hogy általában egy kennelbe kettő kutya van bent. De sajnos előfordul az, hogy egyesével kell, mert hogy nem kompatibilis más kutyával, agresszív, domináns. Nagyon sokszor előfordul az, hogy egy ivartanítás alkalmával ez elmúlik egy idő után, a dominancia kicsit visszahőköl szerencsére, és akkor megpróbáljuk összetenni egy másik kutyával. De van olyan, akinél abszolút nem működik ez. Ők egyesével tartjuk, ők a nehezebb falat nyilván, mert emberekkel mondjuk teljesen kedves, barátságos, viszont más kutyával nagyon domináns, és neki a gazdára találás sokkal nehezebb, mert sokszor akarják, szeretnék azt az emberek, hogy több kutyát tartani, nem csak egyet. Amikor egy kutyával van szó, hogy egyet szeretnének, akkor mindig szoktuk őket javasolni, hogy őket fogadják örökbe. Olyan kutya, ami emberre támad, olyan nem nagyon van a menhelyünkön. Ez abból azokból kifolyólag, mert sajnos egyetlen egy dologban van eutanázia a menhelyünkön, ha emberre támad a kutya. Mert azt jó szívvel örökbe adni utána nem tudjuk. És nem is lehetséges, mert akár mikor előfordulhat az, hogy akkor az örökbe adónak is neki megy. Az a kutya, aki bekerül a menhelyén és emberre támad, az legalább egy vagy két hónapot foglalkozunk vele külön. Próbálunk velük kontaktot teremteni, és azt mondhatom, hogy ilyen 80-90%-ban sikerül is, és sikerül ebből helyrehoznunk a kutyákat. Mondhatom azt, hogy évente maximum egy olyan kutya van, akit így sajnos dominálás miatt az, hogy nem tudunk örökbe adni, el kell altatni, de nincsen férőhely miatt altatásunk, csak emiatt, hogyha agresszív, de amit mondtam, ezt tudjuk kezelni. Például most is van egy olyan kutya a menhelyünkön, aki egy két hónapja került be a menhelyre, és senkit nem fogad el, kivéve a nőket. Férfiakat nem, és sajnos hát férfiak takarítják őket ott, mert ő már hátul került a hátsó sorra, és ilyenkor mindig az történik, hogy mi elmegyünk nők, kivisszük őt sétálni, meg kitakarítják, mert egyszerűen nem tudjuk áttörni ezt a gátat benne, és utána kiderült egy olyan jó hónapra rá, hogy miért van ez a gát benne. Ő egy telephely kutya volt, megvált tőle a telephely, mert hogy a kutyákat vitte körzésre, és el akarták altatni, viszont egy ott dolgozó hölgy, ő nagyon-nagyon szerette ezt a kutyát, és úgy került be a menhelyünkre, segítséget kért tőlünk, szóval már nem egy fiatal kutyáról van szó, egy olyan 8-10 év körüli, és kiderült, hogy ott ottani munkások, úgymond csúnyán mondva, nem tudom, ezt szórakoztak ezzel, hogy ők vasvillával szurkálták a kenelen keresztül, és ezek férfiak voltak, és a nők próbálták ellátni, szeretgetni, viszont a férfiakra ezáltal nagyon-nagyon morgott, harapott, és ezt így nem tudom, hogy milyen célból, de a férfiak sajnos bántották ott, és ezért van ez az agresszív tulajdonságnál az, hogy semmilyen férfit egyszerűen nem akar elfogadni. Egyetlen egy önkéntesük férfit már be tud menni hozzá, tudja szeretgetni, viszont sajnos a kollégáinkat egyszerűen nem akarja elfogadni, pedig nagyon sokat próbálkoznak. Ha kihozom a kenelből, pórázom, akkor oda megy hozzájuk, nem karharapni, barátságos velük, viszont bent a kenelbe folyamatosan támadja őket, úgyhogy nehezen tudják etetni is, de ezt is így kiküszöböltük úgy, hogy mi foglalkozunk így velük, úgyhogy próbáljuk őt is jó útra terelni. Nyilván neki például az örökbefogadása sokkal, de sokkal nehezebb. Egy idős kutyánál is már sokkal nehezebb az örökbefogadás. Már egy 5 éves kor felett ritkán visznek el kutyákat sajnos itt tőlünk, mert nehéz őket szocializálni, és azt gondolják az emberek, pedig mondhatjuk, hogy tényleg egy teljes értékű kutya válik belőlük ugyanúgy, mint a fiatal társai.
Elég veszélyes a munkátok, ha úgy nézzük, és most nézem a karodat, hogy van-e sok harapás, vagy volt már sok harapás?
Szerencsére nem volt sok. Volt egy emlékezetes harapásom, amin rajta is van a kezemen a nyoma, de az is nagyon érdekes dolog, mert őt se engem akart megharapni, hanem kiderült, hogy ez a kutya csibészelve volt, bement hozzá egy önkéntesünk, ez még a régi telephelyünkön volt, és játszott a többi, akkor több kutya volt egy kenelbe, játszott a többi kutyával, és ahogy így lengette a karját, ő azt hitt, hogy ez egy csibészkar, és rátámadt az önkéntesünkre, és én beugrottam hozzá, leszettem az önkéntesünkről ezt a kutyust. Ez egy hatalmas, nagy rossz fekete terrier volt, ez egy olyan 60 kilós kutya. Nem figyeltem oda, mert arra figyeltem, hogy az önkéntesünk kimenjen a kenelből, és elbambultam, oda fordult a kezemre, és megharapta, de hogy rájött, hogy én vagyok, az el is engedte, szóval de egy elég mély harapás van. Ez van egyedül a kezemen. Nyilván előfordul egy ilyen kapkodás, hogy oda kap, de valahogy én már látom a szemükön azt, hogy én vagyok az a dolgozó, aki általában szoktam ezekkel a kutyákkal először elkezdeni foglalkozni, nagyjából már látom a szemükön, hogy ki hogy fog reagálni. Szóval megpróbálom, megteszem az első lépést, és utána pedig a kollégáim próbálják a többi lépést megtenni, azt, hogy hogy lehet velük foglalkozni, és hogy lehet őket szeretgetni, de már nagyon sok kollégám is tudja, azért már látják a szemükben, és van ez az úgymond, nem is tudom, hatodik érzékük, hogy tudják, úgy, mint nekem is, én azt mondom, mert látom egy kutyám, hogy mikor hogy fog viselkedni, és mikor fog támadni, vagy mikor kiszámíthatatlan a természete, vagy épp az gondolkodása, úgyhogy nem gyakran fordul elő azt, hogy emberre támad itt nálunk a kutya. Volt már olyan például, hogy már itt volt másfél éve a kutya, és egyszer csak az egyik a kollégánkra rátámadt, de annak is ugyanilyen következménye volt, hogy olyan gesztikulálásokat csinált, hogy félreértette a kutya, de utána teljesen, szóval nem is akart ő bántani senkit, de ez ritka szerencsére.
Ritával, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány menhely vezetőjével beszélgetek. Honnan a motiváció, hogyan kezdődött ez az életedben? Gondolom, gyerekként is nagyon szeretted az állatokat, és ez megmaradt?
Igen, gyerekként is rengeteg állatom volt otthon, mindenféle állatot hazavittem, anyukámnak a nem nagy örömére. Volt, amikor teráriumban kirisztákat tartottam, csigákat, szóval kutyám az mindig volt, mi bérházban laktunk, de kutyánk az volt. Nyúlam is, szóval nagyon sokféle papagáj, sokféle állatom volt, akváriumos szinte mindig. Például most is van teknősöm, aki 6 éves koromban kaptam, és azóta is velem él, ugyebár már nem egy fiatal jószág, de gyerekkorom óta szerettem az állatokat. Nekem én a testvérem kezdett itt el önkénteskedni a menhelyem, és akkor, aki előttem volt hölgy, ő állatmentős volt, de lelkileg nem bírta itt, azért nagyon sok trauma ér minket, és neki volt jogosítványa, akkor ő ment a kutyáknak ennivalóért, és mondta a testvérem, aki itt önkénteskedett, hogy kéne egy jogsis, aki csak beugrik néha-néha visszakutyátnak ennivalót, és akkor ez lettem én, és akkor a néha-néhából szinte majdnem minden nap lett, aztán itt is találtam magam, és itt dolgoztam onnantól fogva, és ez most már azt mondja, hogy 25. éve lassan, hogy itt vagyok a menhelyen, úgyhogy nyilván ez az állatszeretet, meg az elhivatottság, nagyon-nagyon, mi is azért hullámvölgyben vagyunk, itt dolgozók is, nyilván nagyon sokkal rosszabb napunk is, jobb napunk is, nyilván nem csak az otthoni dolgokra gondolok, hanem azért itt nagyon sok dolgot megélünk. Megéljük azt, hogy bánnak az emberek az állatokkal, megéljük azt, hogy például most múlt héten megéltük azt, amikor egy néni öreg otthonába készült, és a 13 is kutyát leadta a menhelyen, elmentünk érte, és hogy mekkora fájdalom mind a kettő, akár a kutyának, akár az embernek azt, hogy a kutya nem tudja, hogy miért történik ez vele, a néninek azt, hogy meg kell tőle váljon, de nem nincsen más kilátás, sajnos az, bekerül a menhelyre, és azért egy 13 éves kutya itt a menhelyen azért nagyon nehezen bírja, nagyon nehéz nekik. Ez, hogy egy szerető otthonból, akár egy ágyból bekerül ide a menhelyünkre, egy kenelbe, nagyon-nagyon nehéz nekünk is ez lelkileg, meg nyilván különböző kutyakínzások, bántalmazások, de próbálunk mindig úgy gondolkodni, hogy ő rajta tudunk segíteni, ezen a kutyán van, akin sajnos nem tudunk, és nekünk az az elvünk, hogy nyilván először is itt a benti állatokon, az a mi saját állataink, rajtuk kell segíteni, és maximálisan elvégezni a feladatot velük kapcsolatban, hogy egy teljes értékű kutya váljon belőlük, és azért is van az, hogy nagyon sokszor nemet kell mondanunk, amikor különböző sima kóbor kutyákat találnak, és nyilván ez nagyon sokszor rossz vízhangot kapunk emiatt az emberektől, hogy azért vagyunk mi, hogy befogadjuk őket, azért adjuk az 1%-ot maguknak, mert hogy segítsenek, de ezekért vagyunk felelősek, akik benn vannak a menhelyen elsősorban ezekkel az állatokért, és ez nagyon sok, ahogy mondtam is, 200 állat. Amikor van lehetőségünk, mindig segítünk az állatokon, és sajnos a mi kapacitásaink is végesek.
Más szervezetekkel gondolom kapcsolatban álltok, ha valahol van szabad kapacitás, szóltok egymásnak, ugye?
Nem, mi nem szoktunk továbbadni kutyákat. Ami hozzánk bekerül, bocsánat, nem azt mondom, hogy nem, mert van egy-két szervezet, akivel már régen óta, például van egy vizslamentős csapat, akik ha bekerül egy vizslafajta, tiszta vizslamenhelyünkön, nekik szoktunk szólni. Szóval van egy-két olyan szervezet, akivel kapcsolatban állunk, itt magyar szervezetről beszélek, de mi nem szoktuk azt, hogy más szervezet segítségét kérjük, mert tudjuk, hogy mindenki túlterhelve van. És akkor utána nekünk az nem jó. Szóval próbáljuk itt megoldani saját kereten belül, pont ezért is van az, hogy nem valamikor pont is nem tudunk több állatot fogadni, akár milyen rosszul hangzik ez, de van ez a bizonyos pont, amikor pontot kell tenni a végére, és most igen, most itt a határ, nem tudunk többet fogadni, amikor már a vendégöltözőnkbe, a folyosón állatunk van ketrecbe, most is sajnos van úgy, hogy a vendégvécénkben van ketrecbe kutya, a macska, mert nem tudtuk már hova elhelyezni, de nem szoktunk ilyen átvevő szervezeteket keresni, mert mi tudjuk, hogy mindenki sajnos tele van, és próbáljuk itt saját berkeken megoldani. Az a hatalmas nagy segítség nekünk, hogy van egy társzervezetünk Németországban, akik két-három havonta visznek el tőlünk állatot, ez úgy működik, hogy kijönnek ide a menhelyünkre, itt fotózgatnak, mi küldünk nekik fényképeket az állatokról, és ők ott feltesszük az oldalukon, és ott hatalmas nagy áttekintéssel próbálják őket örökbe adni, ott van, hogy elmennek családlátogatásra, stb. És úgy próbálják gazdásítani ezeket az állatokat. Egy olyan 8 és 20 közötti kutyát visznek el 2-3 havonta, amit mondtam. Sajnos ott is eléggé visszaesett ez a befogadás, most egyre kevesebbet visznek el, de ez is hatalmas segítség nekünk, mert általában az olyan kutyákat, ilyen handicapes kutyákat visznek el tőlünk, akik akár egy szemük van, három lábuk, vagy régebb óta bent van a menhelyen, vagy már elég idős, és tudják, hogy innen tőlünk nem viszik el, és ez hatalmas segítség nekünk. Oda nyilván adunk kutyákat, de általában bemaradnak a menhelyen, szóval minden tovább szervezeteknek nem nagyon szoktunk, annél ritka esetben csak.
Rendszeresen találkozhatnak veletek, nem csak Miskolc lakói rendezvényeken, ugye?
Igen, szerencsére nagyon sok helyre hívnak is minket, akár városrendezésére is, akár cégek rendeznek ilyen családi pikniket, és akkor olyankor elhívnak minket, hogy szeretnének megismerkedni a munkásságunkkal, meg a kutyákkal, olyankor egy-két kutyát kiviszünk, lehet velük barátkozni, simogatni őket, szeretgetni, és viszünk ki adományokat is. Olyan adományokat, amik ha megvételével minket támogatnak. Szóval saját készítésű bögréket, pólókat, kulcstartókat, stb. Amit mi készítünk, vagy mi csináltatunk, és a mi logunk szerepel rajta. A Miskolc Plázában minden hónapban szoktunk menni, ami hatalmas nagy segítség nekünk, és a plázának ezúttal is ismételten köszönjük, hogy tényleg minden hónapban mehetünk oda. Karácsony alkalmával, több alkalommal, szinte minden hétvégén olyankor ott vagyunk. Ez hatalmas nagy segítség nekünk, adománygyűjtés szempontjából is. Ugyebár az ott megvásárolt tárgyakat, amiket ott megvesznek az emberek, azzal minket támogatnak, a mi munkásságunkat, és akkor általában ezeket a onnan befolyt összegeket általában beteg állatra szoktuk költeni. Amint mondtam, hát nagyon sok beteg állat kerül be, és most már az állatorvosi költség nagyon-nagyon megugrott, úgyhogy akár egy sima csontműtét már 2-3-400 ezer forintba kerül, ami nagyon megterhelő a menhelyünk számára, úgyhogy nagyon örülök nekem, amikor elmehetünk ilyen kitelepülésekre. Azt megmondom őszintén, hogy nehéz nekünk összeszervezni, hogy ki megy ilyenkor el, mert hogy kevés önkéntesünk van, és általában önkéntesünkkel szoktuk kimenni ilyen településekre, úgyhogy mindig azt szoktuk mondani, hogy azért legalább egy-két hónappal előtte kell ezt egyeztetnünk, hogy ki tudunk-e menni, mert hogy ezt le kell szervezni, hogy ki fog oda kimenni, melyik kollégánk is egy önkéntessel a kitelepülésekre.
Mozzanőlünk egy kicsit, utána pedig az örökbefogadásról fogunk beszélgetni. Horváth Ritával, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány menhely vezetőjével beszélgetek. Mielőtt az örökbefogadás részleteibe belemennénk, a felelős állattartásról beszélgessünk, hogy ki fogadjon örökbe, mit gondoljon át, mielőtt örökbe fogad egy kutyust.
Hát a felelős állattartásnak van egy szabálya, amit mi iskolában is el szoktunk mondani, hogy nyilván hatalmas a felelősség, az, hogy tudja ezt normális anyagi körülmények között tartani ezt az állatot. Ugyebár az állatorvosi költség sajnos nagyon-nagyon megugrott. Nagyon sokba kerül akár egy sima oltás is, de ha kutyának van valami baja, az tényleg az elég drága mulatság, és hogy ezt tudja biztosítani ennek az állatnak. Tudja az utódokat biztosítani azt, hogy nyilván az ivartalanítás jelentőségét itt kiemelném, nagyon-nagyon fontos az, hogy ivartalanítva legyen egy állat, hogy felesleges szaporulat ne legyen. Ezzel megelőzhető nagyon sok probléma, és különböző egészségügyi dolgok megelőzhetőek a kutyáknál az ivartalanítás által. Nagyon fontos az, hogy a környezetbe ne okozzon problémát, szóval akár a kutyak a kifelszedéséről gondolok itt, hogyha elviszük sétáltatni a kutyát. Nagyon fontos az, hogy amit mondtam, és átgondolva, akár egy kinti kutyáról beszélek, hogy ami biztosítva legyen a feje felett a fedél, az, hogy minden nap friss víz legyen, naponta legalább minimum egyszer legyen etetve, lehetőség szerint ne láncon legyen tartva, lehet Magyarországon láncon tartani állatot, minimum 3 méteres láncon, és csak is úgy, hogyha életvitelszerűen tilos tartani, ha legalább naponta egyszer egy fél órára el van engedve, vagy elviszik sétálni. Itt a Menhelyen is van egyetlen olyan kutya, akit mi sajnos láncon kell, hogy tartsunk, de ő minden este ki van téve a kifutónkba, és ott szaladgál, és az önkéntesénk, vagy mi minden nap elvisszük sétálni, mert hogy szükség van neki is a mozgásra. Szóval nagyon-nagyon sok dologból áll egy felelős állattartás, és állattartó, nagyon-nagyon átgondolva kell tartani, amit mondtam, állatot, és ezt nyilván még azért is szoktunk nagyon sok helyen iskolába és óvodába menni, mert a csírájába kell leszögezni azt, hogy lehet tartani kutyákat és akár cicákat, de itt beszélhetek akár egy lóról, egy tengeri malacról, egy halról, hogy a környezet biztosítva legyen, a megfelelő mozgástere biztosítva legyen, és hogy normális keretek között tudjuk tartani ezeket az állatokat. Nálunk az örökbefogadás az úgy működik, hogy amikor kijön egy, azt gondolja, hogy ember is szeretne egy állatot, bejelentkezés alapján lehet jönni a menhelyünkre, adunk egy időpontot, és szét lehet nézni a menhelyen. Ha akármelyik állat megtetszett kutya, akkor el lehet minőt sétáltatni. Minimum 3-szor kell jönni látogatni ezt az állatot, ez alatt beszélgetünk velük, hogy megfelel-e, hogy hova viszi, hogy milyen környezetbe viszi egy másik kutya mellé. Ha netalántán másik kutya mellé viszi, akkor megkérjük azt, hogy hozza be azt a kutyát, hogy összeismerkedtessük őket, hogy jól meg vannak együtt ezzel az állattal. És amit mondtam, minimum 3-szori látogatás szükség, és utána lehet őt örökbefogadni. Írunk egy örökbefogadási szerződést, amiben az szerepel, hogyha mi úgy látjuk, hogy nem megfelelően van tartva a kutya, akkor akármikor elkobozhatjuk és elhozhatjuk az adott örökbefogadótól ezt az állatot. Szerencsére erre még nem sokszor volt példa. És van egy örökbefogadás díjunk, az egy 33 ezer forintos összeg, ami így kimondva lehet, hogy sok, de ami tartalmazza a szívféreg szűrést, az oltást, a parazitamentesítést, az ivartalanítást, és ami így nagyon-nagyon sok pénzbe kerül, ez egy úgymond egy kicsi összeg, amit mi elkérünk, de valamivel nekünk is így fedezni kell a költségünket, és azt gondoljuk, hogyha egy kiad egy ennyi összeget egy kutyáért, akkor talán minden bizonnyal becsületesen fogja tartani ezt az állatot. A macskának az örökbefogadása, az pedig 22 ezer forint nálunk, ez ugyanúgy tartalmaz, ők is be vannak csipelve, oltva, le vannak tesztelve különböző macskabetegségekre, és ivartalanítva is vannak. Ha kölyök macskát vagy kölyök kutyát visznek el, akkor pedig vissza kell hozni a menhelyünkre egy adott időpontra, és itt ivartalanítjuk akkor, és az állatorvosi tanítja az állatot. Szóval csak ivartanítási kötelezettséggel lehet innen tőlünk elvinni ezeket az állatokat, ami nagyon-nagyon fontos, mert így nincsen felesleges, nyilván felesleges szaporulat. Úgyhogy megpróbáljuk mindig beszélgetni az emberekkel tényleg, hogy hova kerülnek ezek az állatok. Mi idős kis adunk örökbe, nagyon sok menhelynek nem ad már idős embernek a kutyát örökbe. Mi azt gondoljuk, ami menhelyünk, hogy mondhatom azt szerintem, hogy valamikor jobb helyen van egy idős és idős embernél egy állat, mert az amit akája, mint egy pótgyerek, és nagyon-nagyon szeretgeti, elkényezteti, de ilyenkor meg szoktuk kérdezni, akár kellemetlen, akár nem, hogyha netalántán a hölgyel vagy az úrral történik valami, akkor van esetleg olyan lehetőség, hogy átveszi valaki, van-e rokonság, aki befogadja ezt az állatot, mert nyilván úgy adjuk nyugodt szívvel oda az embernek, de tényleg azt gondolom, hogy szoktam javasolni, hogy nyilván egy fiatal kutyát egy idős ember ne vigyen el, mert nem is tud vele bánni, elkényezteti, mint ahogy mondtam, hogy úgy tekint rá, mint egy gyerekére, és sajnos elveszi az uralmat a kutya, és urálósá válik, nem nincsen fegyelmezve, fellöki a nénit, bácsit, és akkor óhatatlan azt, hogy akkor felhívnak, hogy vissza szeretnék hozni, mert nem tudták megnevelni a kutyát. Szerencsére ez elég ritka dolog, de azért előfordult már, úgyhogy mindig próbáljuk tényleg áttekintően örökbe adni ezeket az állatokat, és szerencsére azért mondhatom azt, hogy elég kevés kerül vissza. Vannak ilyen hullámvölgyek, amikor visszahoznak állatokat különböző okokkal, de általában inkább sajnos megváltozott családi körülmények között kerülnek vissza.
Konkrét célokkal érkeznek ide az örökbefogadók? Tehát van egy elképzelésük akár méretet vagy fajta közeliséget tekintve?
Mérettel igen, fajta közeliséggel nincs szerencsére. Nyilván van olyan, amikor mondják, hogy ilyen meg olyan fajtát keresnek. Nálunk a fajta tiszta kutya az nem túl gyakori, előfordul sajnos, mostanában talán egyre gyakrabban. van az, hogy fajta tiszta kutya és az utcára kerül, de nem túl gyakori, de igen, határozott elképzeléssel is szoktak jönni, akár kölyök kutyát, vagy kis testű kutyát, vagy most nagy testű kutyát szeretnének, mindig mondjuk, hogy körbe kell menni, meg kell nézni. Volt már olyan, amikor jött egy úr, hogy kis testű kutyát akar, aztán elvitt egy olyan 30-40 kilós, mert ő tetszett, mert neki is volt, ő jött meg az első szimpátia kutyával, úgyhogy előfordul ez, de általában igen, azért konkrét elképzeléssel szoktak jönni.
Még beszéljünk már a csiprendszerről, hogy beváltotta a hozzáfűzött reményeket, vagy mi a tapasztalatotok?
Nagyon-nagyon jó dolognak gondoljuk mi a csippet, hogy bevezették ezt, hogy kötelező a csip. Sajnos még nagyon-nagyon sok ember nem tartja ezt be. Nagyon-nagyon sok kutyán, aki hozzánk bekerül, azt szerintem a 70%-ában nincsen csip, de nyilván ez olyan helyekről jönnek, akiknek már nincsen mondjuk pénzük se becsipeltetni a kutyákat. Szilveszterkor is ezekben az időszakokban nagyon jól szokott jönni, mert nyilván ezek a megijedt kutyák, és amikor gazdától jönnek el, és bekerülnek a menhelyre, nagyon gyorsan tudjuk azonosítani, és jön is érte a gazda. Viszont annak mi nem forrad ki úgy a dolga, hogy például becsipelünk egy kutyát, és mondjuk nem tudjuk megtartani, és továbbadjuk, akkor azt át kell regisztrálni az új gazdára. Nagyon sokszor fordult már az elő azt, hogy bekerült egy kutya, volt benne csip, viszont már a harmadik gazdán túl van az a kutya, és még a legelső gazda nevén van, és akkor ő már nem tudja, azt kinek adta tovább, meg azt kinek adta tovább. Ez sajnos elég rossz mondjuk a kutyának is, mert már X gazdán került túl, de erre nagyon nagy figyelmet fordítsanak az emberek, hogyha tényleg megválnak egy kutyától, és azt továbbadják, hogy az csip is kerüljön átírásra a benne szereplő adatokkal, mert hogy ha elkóborol az a kutya, akkor nem tudjuk azonosítani, hogy kié. Én őszintén szóval ez az én személyes véleményem, én jobban örültem volna, mondjuk a csip is hatalmas nagy lehetőség, de én jobban örültem volna, az ivartanítás lesz kötelezővé, mert akkor nem lenne ennyi felesleges szaporulat. Én azt gondolom, hogy ha az ivartanítás lenne kötelező itt országszerte, hogy tényleg, hogy mindennel, aki az állat tartónak, ivartanítani kell a kutyáját. De nyilván ez nagyon sok költségekkel is jár, és ezt nagyon sok ember nem teheti meg. Úgyhogy ezt egy ilyen országos szinten kéne valahogy megoldani.
Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg rólatok még többet hallgatóink.
A Miskolci Állatsegítő Alapítványnak van Facebook oldal, az a Miskolci Állatsegítő Alapítvány egy ilyen mentőövbe van benne egy rajzolt kutya, meg egy cica, ez a logunk, ott találnak meg minket, Messengeren, van telefonunk is, telefonszámunk, ahol elérhetőek vagyunk, Facebook oldalunk, amit mondtam, e-mail címünk a Miskolci Állatsegítő Alapítvány ékezet nélkül @gmail.com-on, vagy a 0630-232-1890-es telefonszámon. Ez 8 órától 4 óráig van bekapcsolva ez a telefon, minden nap, hétvégén is, ekkor vagyunk elérhetőek. Sajnos az ilyen napül ügyelet nem oldott meg nálunk, mert hogy kevesen dolgozunk a menhelyen, de ha akármi probléma van, itt tudunk segíteni.
Rita, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Műsorunkba köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Horváth Ritával, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány menhely vezetőjével beszélgettem. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Akarsz-e futni, arany éjszakába futni velem, a földre bukni, és az égre nézni fel.
Akarsz-e adni árva csillagoknak szép neveket, s nevetve hagyni, hogy a szél sodorja fel? Akarsz együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom?
Akarsz-e bújni velem összebújni zordteleken, és lángra gyúlni fázós fehér reggelben?
A hóba írni édes titokból szőtt rejtjeleket, hogy szóra bírni más ne tudja senki sem.
Akarsz együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom?
Van az úgy, hogy semmi sem jó, és van az úgy, hogy lenni sem jó. Hát gyere mondd, hogy akarod még, és ezer év sem tépelt szét.
Akarsz-e szánni, ha egyszer bánni kell a bűneimet? Akarsz-e látni, ha lábam rossz utakra tép?
Az arcot látni, amivel megosztott a tükreimet? Akarsz-e engem, aki csak ennyit ígért?
Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom?
Van az úgy, hogy semmi sem jó, és van az úgy, hogy lenni sem jó. Hát gyere mondd, hogy akarod még, és ezer év sem téphet szét.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk, érték.